Az önátadás útjában lévő akadályokat. Egy nagyon kicsi összefoglalót adnék a tegnapi napról. Ugye azt láttuk, hogy az önátadás, önmagam átadása, és hát három képben, vagy három szempontból próbáltuk megfogni. Az első a Róma 12-nek az első két vers alapján az, hogy az önátadás az egy élő és szent áldozat, amikor önmagamat élő és szent áldozatul odaadom Istennek, és ez az okos Isten tisztelet. A második aspektus az volt, hogy az önátadás az egy örömmel önként vállalt rabszolgasság, amikor önmagamat teljesen odaadom Istennek szolgálatra. És a harmadik aspektusa az volt, hogy az önátadás az a keresztnek a hordozása. Ugye Jézus is felszólított minket, hogy vegyük fel a keresztünket, mert így találunk életet. És a tegnap esti alkalommal pedig megnéztük az önátadásnak az akadályait. Az első akadály mindenképpen az, hogy nem jó istenkép van bennünk, egy torz istenkép van bennünk, és az alapján nem tudjuk rábízni magunkat Istenre, nem tudjuk átadni magunkat neki. A következő probléma az volt, hogy az új identitásunk iránti bizalomnak a hiánya, ami azt jelenti, hogy Isten kijelentette rólunk, hogy ha újjászülettünk, akkor az ő gyermekei vagyunk, szentek vagyunk, igazak vagyunk, de a tapasztalataink nem ezt igazolják, és sokkal inkább hajlamosak vagyunk a tapasztalatainknak hinni, és a tapasztalataink alapján felépíteni egy gondolkozási rendszert, egy hitrendszert, mint hogy azt annak higgyünk, ami le van írva az igében. A következő probléma az, hogy ragaszkodunk a testünkhöz. Nem a fizikai testről van szó, hanem a bűnközpontjáról, ami bennünk van. Ugye ez a hústest, ehhez ragaszkodunk. Ennek két csoportját néztük meg részletesebben. Az elfojtást, ami azt jelenti, hogy az Isten iránti legbelső vágyunkat, szomjúságunkat elfojtjuk, és más vágyakkal helyettesítjük, kézzelfoghatóbb vágyakkal. És a következő az a függőség volt, ami azt jelenti, hogy ezek a helyettesítő vágyak, ezek minél mélyebben engedünk nekik, annál inkább függővé tesznek minket, rabságba taszítanak minket. És akkor most fogjuk azt megnézni, hogy hogyan győzi le Isten az önátadás útjában lévő akadályokat. Hát legelőször is a szívedre beszél. A szívedre beszél, és megpróbál téged meggyőzni arról, hogy az irántad érzett szeretete valódi, szenvedélyes és hatalmas. És ez független a körülményeittől. A Róma 5:6-8-at szeretném nektek felolvasni. Ugyanis Krisztus akkor halt meg a bűneinkért, amikor még erőtlenek voltunk. Hiszen még egy igaz emberért is bajosan hal meg valaki. Bár egy jó emberért talán vállalja valaki a halált. Isten azonban azzal mutatja meg irántunk való szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Tehát az ő irántad érzett szeretete független a körülményeitől, független az áldásait számától, független a szenvedéseitől. Isten azt akarja, hogy egy mély és megingathatatlan meggyőződés legyen benned arról, hogy az irántad érzett szeretete valóban szenvedélyes és hatalmas. Én átéltem azt még a hívő életem elején, hogy volt egy olyan időszak, amikor úgy éreztem, hogy semmilyen áldást nem kapok. És én Isten szeretetét még hajlamos voltam akkor az áldások számában lenni. És úgy éreztem, mintha kihúzták volna alólam a szőnyeget. Tehát tényleg semmi nem sikerült. Akkor volt az első munkahelyem egyetem után, egy borzasztó kudarcokat éltem át azon a munkahelyen. Akkor próbáltam jogsit szerezni. Én, aki egyetemet végeztem, negyedszer mentem át a kresszvizsgán, és ötötször, mert majdnem páv alkalmassági vizsgára mentem, ötötször mentem át a vezetési vizsgán, már mondta azt a vizsgáztató, az ötödik vizsgáztató a végén, amikor leállította a kocsit, hogy Beregi úr, nem sikerült megbuknia. És akkor egy kő leesett a szívemről. Mert utána már tényleg ilyen pálya alkalmassági vizsgára mentem, úgyhogy lehet, hogy még most se lenne jogsim. De mindegy, a lényeg az, hogy iszonyú kudarcokat éltem át, és ebből az következett számomra, hogy akkor Isten nem szeret engem. És ez nekem borzasztó volt, mert ez volt az egyetlen dolog, ami éltetett. Tehát a megtérésem annyira Isten szeretetéhez volt köthető. Ez volt az első ige, amit megértettem, a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És utána a 17. vers, hogy nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Tehát ezt akkor Isten nekem kijelentette, a szívembe véste, és én boldog voltam, hogy végre megtaláltam a szeretetet, amit egész életemben kerestem, amiért egész életemben koldultam, és próbáltam jó lenni mások felé, hogy valamit kapjak ebből a szeretetből. És most úgy tűnt pár évvel később, hogy ez a szeretet már nincs, hogy kihúzták alulom a szőnyeget. És ez borzasztó volt nekem, nagyon-nagyon nehéz volt elviselni. És emlékszem, amikor harmadszor megbuktam az autóvezetési vizsgán, akkor nagyon szomorúan sétáltam a gyülekezetünk felé, és akkor a Szentlélek eszembe juttatta ezt az igét. Hogy Isten abban mutatta meg az irántunk való szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És akkor megértettem, hogy Isten szeretete nem függ az áldások számától. Megértettem, hogy ha az egész további életemet nyomorúságok között kellene leélnem, Isten akkor is nagyon szeret engem. Mert ezt a szeretetet a Golgotán mutatta meg, a keresztre feszített Krisztusban. Nem az áldások számában, hanem a keresztre feszített Krisztusban. Tehát ha szenvedések közepette vagyunk, akkor is ez egy nagyon-nagyon fontos információ, hogy tudjuk, hogy Isten szeret minket. És ez teljesen független attól, hogy éppen mit enged meg az életünkben. Aztán a szívedre beszél, és megpróbál meggyőzni arról, hogy mennyire különleges és értékes vagy az ő számára. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gehennában. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Ez egy hihetetlenül fontos ige, ami az értékünkről szól. Isten még a kis verebecskékkel is törődik, akiknek ugye egy verebet nem lehetett megvenni, mert két verebet lehetett egy fillérért megvenni. Nem volt ez a pici pénzegység, amiért egy verebet meg lehetett venni. Annyira értéktelen volt ez az egy veréb az emberek szemében, de nem Isten szemében. És mi annyira értékesek vagyunk Isten számára, hogy még a hajunk szálait is számon tartja. Én már itt kopaszodom, jól rejtem, de higgyetek el, hogy kopaszodom, ha valaki felülről néz rám, akkor lát valamit. De hát ügyes technikával próbálom úgy fésülni a fejem, hogy ez ne látszom. De Isten, még én sem tartom számon a hajszálaimat. Tehát még nem vagyok abban az állapotban, mint a rajzfilmbeli Gusztáv, akinek 3 hajszála volt, és meg tudta számolni. Szóval nem tartom számon, mert számomra értéktel, mert rengeteg van belőle. De Isten számon tartja. Istennek az apró részletek is nagyon-nagyon fontosak. Minden érdekli őt, ami az életünkben történik, mert nagyon-nagyon értékesek vagyunk a számára. Éppen ezért nem kell félnünk senkitől, mert Isten számára nagyon értékesek vagyunk. És az értéked Isten szemében független a körülményeidtől. Független az áldásaid számától, független a szenvedéseidtől. Isten azt akarja, hogy egy mély és megingathatatlan meggyőződés legyen benned arról, hogy mennyire különleges és mennyire értékes vagy az ő számára. Aztán Isten a szívedre beszél, és megpróbál téged meggyőzni arról, hogy ő veled van a szenvedéseidben is, és vele együtt egészen más elviselni ezeket a szenvedéseket. Az Ézsaiás 63.9-nek a Károli fordítása, ugye az új fordításban már sajnos ez nem jön ki, de a Károli fordítása nagyon beszédes. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadította őket. Szerelmében és kegyelmében váltotta ő meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők mindennapjaiban. És ez ránk is igaz. Minden szenvedésünket a mennyei apukánk is szenvedi. És az ő orcájának angyala, aki Jézus, egyébként ebben a témában most nem akarok részletesen belemenni, de ha Bibliát tanulmányoznánk, akkor be lehetne mutatni ezt is. Megszabadított minket, szerelmében és kegyelmében megváltott minket, fölvett és hordozott minket, és azóta is hordoz minket mindig. Tehát Isten a szenvedéseidben is veled van. Ő együtt érez veled, neki is fáj az, ami neked fáj. És olyan csodálatos lenne, hogyha így gondolkodnánk Istenről a szenvedéseink közepette. Nem úgy, mint aki ránk mérte a szenvedést, vagy megengedte a szenvedést. Ez egy olyan hozzáállás, amikor mintha Isten szemben lenne velem, és harcolna ellenem. És ez egy nagyon-nagyon rossz Istenképből fakad. Nem, Isten velünk van a szenvedéseinkben, együtt érez velünk, és ő is szenvedi minden szenvedésünket, ő is átmegy rajta. És Isten azt akarja, hogy egy mély és megingathatatlan meggyőződés legyen benned arról, hogy ő veled van a szenvedéseidben, nagyon is megért téged, és vele együtt egészen más elviselni ugyanezeket a nehézségeket, szenvedéseket. Szóval a szívünkre beszél. Engedjük, hogy Isten a szívünkre beszéljen, főleg amikor nehéz helyzetben vagyunk. Menjünk hozzá, mert csak nála találunk vigasztalást. Keressük őt, és kérjünk tőle erőt a szenvedéseink elviseléséhez. Aztán a következő dolog az, hogy vár ránk. Mit jelent ez? Ugye ezt sokszor nem veszük észre, pedig pont ez bizonyítja azt, hogy milyen hamis istenkép van a szívünkben. Mert milyen istenkép van a szívünkben, körülbelül lesz, hogy most már biztosan lecsap rám Isten a bűneim miatt, és amiatt, hogy még mindig nem adtam át magamat teljesen neki. Már 5 éve át kellett volna adnom magamat neki, és még mindig vannak dolgok, amiket visszatartok. Na vajon mikor csap le rám? Már itt rettegek és félek, hogy milyen nyomorúságot enged meg, milyen nyomorúság fog az életembe jönni, ami megtanít engem arra, hogy na most már végre át kellene neki adni mindent. Most már biztosan elege van belőlem. Ez is egy hamis istenkép. És pont Istennek a végtelen türelme bizonyítja ennek az ellenkezőjét, de valahogy nincs szemünk rá, nem veszük észre. Szó sincs erről, hogy lecsap ránk. Mikor veszük észre, hogy a bennünk lévő hamis istenkép miatt tulajdonképpen tékozoljuk az időnket, az életünket, a fiatalságunkat, az energiáinkat. Isten megvárja, mert neki van ideje. Megvárja, amíg halálosan belefáradunk a tékozló életünk csődjébe. Mert addig úgysem lehet velünk beszélni. Addig meg vagyunk győződve arról, hogy nekünk van igazunk, meg vagyunk győződve
arról, hogy az a jó út, amin tartunk, ugye a példabeszédek 21.2 is írja, hogy az embernek minden útja helyes a maga szemei előtt, ugye ez az önigazolásnak az átka, ami nagyon mélyen benne van sajnos mindannyiunkban, hogy igazolni tudjuk, hogy biztosan az a jó út, amin mi járunk, még ha kórusban mondják a körülöttünk állók, hogy nem, akkor is meg vagyunk arról győződve, hogy az a jó út, amin mi járunk, és az a jó gondolkodása, hogy mi gondolkozunk akár Istenről is, akár másokról is. De Isten ezt kivárja, amíg ez a gondolkozásunk csődbe visz minket, és amikor már mi kérjük azt, hogy legyen olyan szívünk, hogy teljesen átadhassuk magunkat neki. És a következő az, hogy összetör minket. Erről szeretnék a legtöbbet beszélni, tulajdonképpen ma ezek után végig erről fogok beszélni, hogy mit jelent az, hogy Isten összetör minket. És először nézzük meg azt, hogy miért kell átmennünk az összetöretés folyamata, meg mit is jelent ez az összetöretés pontosan. És először ezt két képpel szeretném érzékeltetni. Az egyik a vadlovak betörésének a képe. Ez egy művészet, nem tudom, hogy ki foglalkozott már közöttetek lovak betörésével, én nem, szerintem ennek a lovak örülnek, már csak a testsúlyom miatt is. Bár vannak nagyon erős hátas lovak, akik akár engem is játszik, könnyedséggel elbírnának. De amit hallottam róla, azért művészet, mert a megtöretésnek a mértékét nagyon jól el kell találni. Azért, mert ha túl sok megtöretést kap egy ló, akkor abba tönkre megy a lelke, és használhatatlanná válik. De ha pontosan annyi megtöretést kap a ló, amennyit kell, akkor hálás lesz a gazdájának, elfogadja főnökének a gazdáját, és irányíthatóvá válik. Engedelmes lesz, és boldog lesz, hogy így a gazdájával együttműködhet. A következő kép egy szépen berendezett kertkép, és ehhez egy pici mese is tartozik. Képzeljük el azt, hogy én otthon kialakítottam egy kertet magam számára. Én terveztem, én határoztam meg, hogy ebben a sarokban ilyen bokor legyen, a másikban olyan bokor, és nekem tetszik ez a kert. És aztán egy vasárnap ebédre meghívtam egy kertészmérnök barátomat, és ő azt mondta nekem, hogy hát Lacikám, én ebből a kertből egy sokkal többet ki tudnék hozni, sokkal szebb kertet tudok neked csinálni. És egy gyenge pillanatomban engedtem, oké, csináld meg, és az egészet feltúrta, amit csináltam. Ez egészet, minden kijött, mindent kidobott, de utána valóban egy sokkal-sokkal gyönyörűbb kertet alkotott. Szóval miért kell átmennünk az összetöretés folyamatán? A teljes önátadás eléréséért. Csak az összetört szívű, a megtört szívű emberek tudják magukat teljesen átadni Istennek. Amíg egy kicsi büszkeség is van bennünk, addig az lesz a gondolatunk, hogy megy ez magamtól is. Hogy én már csak tudom magamtól is. Addig ennek az önigazolásnak a szelleme, ez nagyon-nagyon erős lesz bennünk. Szóval a teljesen átadás eléréséért. Azért, hogy egyedül Jézus legyen az erőforrásod. Mert tegnap kivetítettem a testnek a definícióját, aminek az volt az egyik sarokpontja, hogy a test lényege az, hogy a saját erőforrásaimból próbálok életet meríteni. Persze csak az élet látszatát tudom meríteni, igazi életet nem tudok meríteni, de amíg nem megyünk át az összetöretés folyamatán, Addig mindig megpróbálunk saját erőből akár kereszténynek is lenni, a saját erőből megfelelni Istennek, saját erőből betartani az ő törvényeit, saját erőből betartani azokat a gyülekezeti szokásokat, amely gyülekezetbe éppen járok, és hogy jó kereszténynek lássanak. És ez a saját erőből, ez, ez kudarc. Ez előbb-utóbb kudarccá válik mindenképpen. Istennek tulajdonképpen egyetlen egy elvárása van felénk, hogy ha már az elvárások rendszeréből közelítjük meg ezt a problémát, és ez úgy szól, hogy ismerd el, hogy nélkülem nem megy. Ismerd el, hogy nélkülem nem tudsz keresztény életet élni. Mert a keresztény élet az krisztusi élet, a keresztény az ezt jelenti, hogy krisztusi. Krisztus nélkül nem tudunk krisztusi életet élni. Tulajdonképpen mi egyáltalán nem tudunk krisztusi életet élni, csak a bennünk lévő Krisztus tud krisztusi életet élni. Ha előrengedjük, ha elismerjük ezt a kudarcunkat. És ez a szívnek a megtöretése. Hogy el kell ismernünk ezt a kudarcot, amit Jézus is egyébként világosan beszélt róla a szőlőtő példázatában, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Értsd, semmi jót. Tehát azért, hogy valóban átéld a hétköznapokban is, hogy egyedül Jézus az erőforrásod. És nem magadból vagy másokból próbálsz erőt meríteni, hanem egyedül Jézusból, egyedül a vele való kapcsolatból. Aztán azért, hogy a Jézussal való közösséget, a Jézussal való egységet átéld a mindennapokban is. Csak az összetört szívű emberek tudják ezt megtenni. Mert Isten az alázatosakat tölti el az ő kegyelmével és az ő lelkével. És az alázat, az mindig az összetört szívből fakad. Amikor elismerem, hogy szükségem van Istenre, szükségem van a kegyelemre, elismerem, hogy magamtól nem megy. Hogyha Isten nem létezne, akkor én elpusztulnék, meghalnék, sem bármire is képtelen lennék, bármi jóra. És azért, hogy Jézus Krisztus képére formálódjál. Ugye gondoljátok el, hogyha ilyen nagyon kényelmes életünk lenne, mondjuk éppen, most férfiakhoz szólok, BL döntőt néznünk úgy, hogy a fotelben ülünk, a lábunk fenn van a kis dohányzóasztalon, vagy ezen a kis asztalkán, és akkor ott van a szotyi, meg a sör, meg stb. És ha egész életünkben így élnénk, akkor hogy tudnánk Jézussal azonosulni? Hát nem lennének nehézsége. Nyilván nem tudnánk Jézus Krisztus képére formálódni. Tehát a nehézségeket is felhasználja Isten arra, hogy Jézus Krisztus képére formálódjon. De rögtön hadd mondjam azt is, hogy nehogy azt higgyük, hogy Isten csak a nehézségeken keresztül formál, vagy csak a szenvedéseken keresztül formál. Sőt, én azt látom, hogy sokkal inkább 90%-ban vele való közösség által formál, amikor keressük őt és betöltekezünk vele. Sokkal inkább akkor formál, de kétségtelen, hogy van 5-10-15-20% nehézség is, amin keresztül formál minket. Tehát ez kihagyhatatlan. Ahogy tegnap is mondtam, a szenvedés az elkerülhetetlen. Na, akkor nézzük meg, hogy mi az összetöretés valójában. Az összetöretés az a folyamat, amelyben eljutok addig a pontig, hogy az Istentől független vágyaimat, akaratomat, életemet alá tudom rendelni, és alá is akarom rendelni Isten akaratának, és tudatosan vállalom az Istentől való függőséget. Ez az összetöretés, illetve ez elsősorban inkább az eredménye az összetöretésnek, ennek a folyamatnak az eredménye. Tehát ez az első állapotunk, amikor függetlenek vagyunk Istentől. Jön az összetöretés, és ennek az eredménye a megtört szív és a teljes önátadás. Mit jelent a megtört szív? Az eredeti héber kifejezés, mert ugye, tudja valaki, hogy hol van ez a kifejezés, hogy a megtört szív? Egy csokért, amit majd tartozom neki, és majd megadom, még megpróbálom a hétvégén. Meg Zsoltárban. Nem a második Zsoltárban. 34. Azt, hogy ha idézitek, az is jó. Itt van, hogy a megtört szívet nem vetted meg, és meg Zsoltárban van? Így van, az 51. Zsoltár, 19. Ez Dávidnak a bűnbeneti Zsoltára. Igen. Tehát ott az eredeti héber kifejezés, ez a porrá zúzott kőszív. Ugye ismerjük ezt a képet is, hogy kőszív, meg hússzív, de ez is szerepel az Ószövetségben. Ez a megtört szív, ez a porrá zúzott kőszív. Itt nem arról van szó, hogy a szellemem vagy a személyiségem lenne porrá zúzva. Ez nagyon távol áll Istentől. Hanem az Istentől független vágyaim és akaratom. Na ezt jellemzi Isten kőszívvel, és ez van porrá zúzva. Az összetöretés az tulajdonképpen nem más, mint a szívemnek a lágyítása, puhítása. Ugye nem mindegy, hogy milyen földbe hullik a mag. Ugye a magvető példázatára, ha visszaemlékszünk, ugye a mag Istennek az igéje. Milyen földben tud kikelni Isten igéje? Nem a kemény földben, nem is az úton, ami ugye kemény, vagy betonút, vagy ilyen köves út. Nem ott tud kikelni, hanem a megpuhított földben. Ugye hát ez a szántásnak is az értelme, hogy megpuhítjuk a földet, hogy utána a mag ki tudjon kelni belőle. Tehát itt erről van szó, az összetöretés, ez a folyamat, ez tulajdonképpen a szívem lágyítása, puhítása. Tulajdonképpen a megtérésünk is egy összetöretés volt. Gondolj bele! Át kellett menned azon a fájdalmon, hogy te nem vagy jó ember, hogy te bűnös vagy, hogy neked elengedhetetlenül szükséged van Istenre, hogy nélküle elvesztél, nélküle elveszett bűnös vagy. Át kellett menni ezen a folyamaton, el kellett ismerned, és ez nem fájdalom nélküli folyamat. Sajnálod, hogy megtértél? Sajnálod, hogy ez a fajta összetöretésen átmentél? Gondolom, hogy nem. Mert minden összetöretésnek az a lényege, hogy utána sokkal többet kapunk, és sokkal gazdagabbá válunk. A megtérés, az újjászületés is ilyen volt. Az volt az általában a legelső összetöretés az embernek az életében. Tehát az összetöretés az nem érzelem. Sokkal inkább választás, az akaratunknak a megnyilvánulása. Aztán az összetöretés az nem egy egyszeri tapasztalat, bár vannak pontok az életünkben, amikor ezt intenzíven átéltük. De az összetöretés az valójában folyamatos, az életünk végéig tart. Egy életmód, egy életstílus. Amikor tudatosan vigyázunk arra, hogy a megtört szívünk ne keményedjen vissza, hanem hogy Isten előtt mindig megtört szívvel álljunk. Mindig úgy menjünk elé. És ennek az életmódnak a lényege az, hogy mindig ki tudom mondani azt, hogy igen, Uram. Bármit is mond nekem az én mennyei apukám. Tehát vezethetővé válok, és át is élem a Szentlélek vezetését. Ez az Isten szavának, az igének való engedésnek, az engedelmeségnek az életmódja. Ez a normális keresztény élet. A megtört szívet Isten könnyen tudja formálni. Olyan, mint a puha agyag a fazekas kezében. Ugye van is egy ilyen példa, a Jeremiás 18, vagy 16, most nem tudom pontosan, azt hiszem, hogy 18, Jeremiás 18-ban van a fazekas példája, ahol Isten belőlünk egy ilyen nagyon kecses, nagyon szép, az ő dicsőségét megmutató edényt akar formálni. És ahhoz szüksége van arra, hogy puha agyagok legyünk az ő kezében. Mert a megkeményedett agyagból nem tud kecses edényt formálni. a megkeményedett agyagból csak közönséges edényt tud formálni, ahogy Pál is visszatér erre a példázatra, a Jeremiás 18-ra, Róma 9-ben, hogy csak közönséges edényt tud formálni. Tudjátok, hogy mi volt akkoriban a közönséges edény? Tudja valaki?
Igen.
A Billy. Igen, pontosan. Az volt a közönséges edény. Tehát nem mindegy, hogy Isten belülünk Billit formál, vagy pedig egy gyönyörű, kecses, kecses edény. Okay. Még hadd mondjak el egy pár téveszmét az összetöretésről. Az egyik téveszme az, hogy akkor élem át az összetöretést, ha mindig szomorú és lenyomott vagyok. Szó sincs erről. Az összetört ember, ugye ez egy téveszme, hogy az összetört ember sohasem nevet, még csak nem is mosolyog, hanem az összetört embernek mindig szomorúnak kell lenni. Ezzel megmutatja az alázatát is, mert valahogy az alázatot összekapcsoljuk a szomorúsággal. Ez is egy téveszme. Semmi köze a kettőnek egymáshoz. Valójában az összetöretés felszabadít, egy mély örömöt és békességet hoz a szívedbe, hiszen Istenhez tudsz kapcsolódni az összetört szíveddel. És nem csak hozzá tudsz kapcsolódni, hanem mész is hozzá, mert annyira érzed, hogy szükséged van rá. És így tulajdonképpen egy folyamatos kapcsolatban vagy Istennel, aki boldoggá tesz. Aki mély békességet és természetfeletti örömet ad a szívedben. Aztán a következő téveszme az, hogy akkor élem át az összetöretést, ha mindig egy féregnek érzem magam az állandó bűntudatom miatt. Nem erre az életre lettünk elhívva. A téveszme része az, hogy a folyamatos bűnvallás ellenére úgy érzem, hogy még mindig van bennem valami, amit elhibáztam. Tudjátok, hogy mi különbözteti meg az igazi bűnbánatot és bűntudatot a hamis bűntudattól? Ez megint egy csokis kérdés. Aztán jegyzem, hogy kiknek tartozom. Mi különbözteti meg az igazi bűnbánatot a hamis bűntudattól?
Például a farizeus és a vámszedő.
Hát ott, de nem volt ott a farizeusnak bűntudata. Ő ott dicsekedett.
Hamis bűntudata.
Annyira hamis.
Igen.
Az, hogy elhagyom a bűnt, és elszabadítom.
Pontosan erről van szó. Nagyon jó. Úgyhogy ott a csoki. A hamis bűntudat, ott, ha megvallom Istennek, akkor utána tudjátok, hogy mi lesz annak az eredménye? Még nagyobb bűntudatom lesz. Megvallottam Istennek, elétártam ezt az úgynevezett bűnt, és még nagyobb bűntudatom lesz, még bűnösebbnek érzem magam. Az igazi bűnbánat viszont felszabadít. Az igazi bűnbánat hozza a megbocsátást, és elhiszem, hogy már tiszta vagyok. Ez a különbség a hamis bűntudat és az igazi bűntudat között. Tehát nem arra vagyunk elhívva, hogy állandóan hamis bűntudatban éljünk. Akkor a következő téveszme. Akkor élem át az összetöretést, ha könnyek patakzanak a szememből, ha mély érzelmeim vannak. Például, ha mély üzenetű keresztény dalokat hallgatok, és ezzel mint egy gerjesztem magamban, elősegítem, ennek az átélését, hogy én akkor most egy összetört ember vagyok. De tudjátok, lehetséges könnyezni valódi összetöretés nélkül. Lehetséges könnyezni, úgyhogy bármilyen érzelmi állapotot elő tudunk állítani magunkban tulajdonképpen, egy kis segítséggel, vagy ó, vannak csokik, úgyhogy majd a végén így értem, köszönöm. Já, vagy jó segítőtárs. Tehát elő tudom ezt állítani, bármilyen érzelmi állapotot, akár még egy ilyen összetöretésszerű, összetöretéshez hasonló érzelmi állapotot is elő tudok állítani magamban, a mögötte lévő valódi tartalom nélkül. Az összetöretés nem más, mint hogy elismerem, hogy mennyire szükségem van Istenre, és hozzá menekülök. Aztán a következő téveszme az, hogy az összetörhetés az, amikor tragédiák érnek engem. Nem. Isten valóban gyakran felhasználja a tragédiákat az összetörhetésre, de a tragédia önmagában nem garantálja az összetörhetést. Vannak olyan emberek, akiket a tragédia megkeményít. Inkább nem, hogy porrá zúzza a kőszívüket, hanem megkeményíti még inkább a kőszívüket Isten felé. Nézzük meg az összetörhetésnek a folyamatát. Ugye itt mondjuk elindultam a hitetlen állapotomból, és itt átadtam az életemet Jézusnak. És itt átélem azt, hogy Jézus Krisztus a megváltóm, ő az, aki megszabadított a bűneimtől, a lelkiismeretem felszabadul, mintha mázsás súlyú kövek estek volna le a szívemről. Egyszerűen szabad vagyok, boldog vagyok, hogy van egy megváltóm, és úgy érzem, hogy Jézus értem él. Bármit kérhetek tőle, úgy élem át, hogy ő bármit megad, amit kérek tőle. Egyszerűen ez boldog vagyok. De aztán jön egy másik szakasz, amikor azt élem át, hogy Jézus Krisztus az én Uram, akiért én élek. És nincs is ezzel semmi baj egészen odáig, amíg elkezdek rájönni arra, hogy nem tudok érte élni, nem tudok jó szolgája lenni, mert állandóan kudarcot vallok, elesem ebben a bűnben, elesem abban a bűnben, kudarcot vallok, nem tudok a jó szolgája lenni. És jön a következő fázis, amikor elvezet engem Isten arra, hogy nekem az ő életére van szükségem ahhoz is, hogy jó szolgája legyek, meg ahhoz is, hogy Krisztusi életet tudjak élni. Tehát, hogy ő az életem, vele élek, benne élek, és ő bennem él. Tehát, amikor megélem a Jézus Krisztussal való egységemet, a vele való mély közösségemet, és ezután a keresztény élet nagyon szépé válik, mert átélem, hogy Jézus Krisztus erőforrásaiból élek, és nem a saját erőforrásaimból akarok keresztény életet élni. Ez persze csak egy jelleggörbe, az életünk, ha az életünk görbéjét akarjuk lerajzolni, ez egészen változatos is lehet. Van akinek az életében van egy hatalmas összetörhetés, van akinek az életében van 4-5 közepes összetörhetés, van akinek az életében van sok kicsi összetörhetés, amikor mindig utána valamit átad. Tehát egészen változatos lehet ez. Ez csak egy olyan jellegőrbe, ami megmagyarázza az összetörhetésnek a folyamatát. Nézzük meg az összetörhetésnek az eszközeit. Hiányok. Mindannyiunk életében vannak hiányok, amelyeket Isten felhasznál arra, hogy a megtört szív állapotában tartson minket. Például egy társnak a hiánya. És ez akár házasságban is lehetséges, amikor úgy érzem, hogy aki a házastársam, az nem a valódi társam. A lakásnak a hiánya például, vagy a fizetésnek a hiánya, illetve a kevés fizetés. Tehát amikor egzisztenciális szenvedésben vagyok, vagy az egészségnek a hiánya. Ezeket mind-mind Isten felhasználja arra, hogy a megtört szívben tartson minket, és hozzá meneküljünk. Vagy az ígéretek beteljesedésére való várakozás. Ha személyes ígéretet kapunk Istentől valamire, vagy valakire nézve, azt ő nagyon-nagyon felhasználja arra, hogy megtörje a szívünket, és ebben az állapotban tartson minket. Velem megcsináltatt ezt a leckét annak idején, az Ildikóra vártam egy és egy negyed évet, mert amikor mondtam neki, hogy szeretem, akkor, és hogy jó lenne, hogyha így kapcsolatban lennénk, akkor ezért együtt imádkoztunk, de utána egy hét után azt mondta, hogy mégsem, mert ő úgy látja, hogy nem élünk egymáshoz. És ott Isten nekem megígérte előre, hogy ő lesz a feleségem. Sőt, azt is megértettem, hogy először nemet fog mondani. És akkor eleinte, amikor ezt elmondta, akkor tulajdonképpen én nem voltam egyáltalán megrendülve, mert hát tudtam, hogy ez következik, csak azt gondoltam, hogy jó, hát most nemet mond, és akkor két hét múlva majd igent mond. Csak hogy ez a két hét, ez nem két hét volt, ez kb. 87 volt, vagy 77 volt, nem tudom, tehát sok volt nekem. És emlékszem rá, hogy akkor, amikor ezt mondta, ezt a nemet, akkor utána nem, ez engem nem rendített meg, mert hát Isten erőre kijelentett, de a nem valóságával két-három nap múlva találkoztam, hogy ez tényleg egy valóságos nem volt, és ez nagyon-nagyon fájdalmas volt, és voltak olyan érzések is bennem, hogy na most megmutattam, hogy kit utasítottál el, hogy én milyen frankó gyerek vagyok, hogy rossz volt a döntésed, és hogy gondold meg, de Isten egészen másképp vezetett. Emlékszem, sokat sírtam, és ott a fürdőkádban, ahogy ott szenvedtem, mert hogy lehet a fürdőkádban is szenvedni, a meleg víz mellett, eszembe juttatott Isten egy dalt. És ez úgy szól, nem tudom, hogy ismeritek-e, a utam borítja felhőnek árnya, és Uramnak céljait nem érthetem, mit én nem láthatok, ő azt mind látja, és Krisztusnak kegyelme elég nekem. És ebből a dalból én megértettem azt, hogy engedjem el az egészet, és hagyjam, hogy ő munkálkodjon bennem is, és az Ildikóban is. És nem volt könnyű ez az elengedés, mert állandóan minden héten találkoztunk, mert ifi vezetők voltunk egy ifiben, mindig vasárnap délutánonként voltak ezek az ifik. És minden vasárnap délután szembesültem a nemmel. Tehát szörnyű volt. Tehát egészen hétfőtől szombatig Isten felépítette a hitemet, így ilyen fűrészfogszerűen, és akkor vasárnap délután megint le a mélységek mélységébe. És akkor Isten megint próbált vigasztalni, meg erősíteni, meg bizonyítani, hogy igenis igaz, amit ő mond, és ez egészen kitartott szombatig. Vasárnap délelőtt is, mégis aztán utána vasárnap délután még jöttek a kudarcok. Tehát meg kellett tanulnom türelmesen várni, a hosszú tűrést. Meddig várjak még, Uram? Mikor teljesített be az ígéreteidet? Akkor a következő fájdalom az volt, hogy az ígéretek és a földi valóság egyre inkább ellentmondott egymásnak. Tehát nem arról volt szó, hogy hát oké, Uram, várok, de lássak valami tendenciát, hogy közelít a dolog. Nem közelített, távolodtak egymást, de a földi valóság, és amit Isten megígért, azok így egyre inkább távolodtak egymástól. És hát mondom, hogy mi lesz ebből, vagy hogy lesz ebből az ígéret beteljesülése? És ezt meg kellett tanulnom, hogy Isten igéje igaz minden tapasztalatom ellenére. Tulajdonképpen addig tartottam alkalmakat a hitről, de azóta tudom, hogy miről beszélek. Mert addig nem tudtam, amíg Isten ezen nem vitt át. Hát azóta értem, hogy mit jelentett például Ábrahám számára várni 25 évet a fiára. Valamennyire értem. Aztán Isten a kapcsolatokon keresztül is összetör minket. Például amikor csalódsz, milyen csalódsz a legjobb barátodban, vagy a legjobb barátnődben, vagy amikor a férjedben, vagy a feleségedben csalódsz mélyen, amikor megsebez, összetör téged, vagy amikor a gyerekeidben csalódsz. És bizony a bűneink is összetörnek minket. Ha nem törnek össze, az azt jelenti, hogy valójában nem tekintjük őket bűnnek. Hát az a bűnbánat, ami összetöretés nélküli, az nem bűnbánat. Az nem bűnbánat. Minden bűnbánat egy kicsi, vagy akár nagyobb összetörés. És a bálványainktól való elszakadás fájdalma. Amikor el kell engednünk azokat a dolgokat, amihez teljes mértékben ragaszkodunk. Ugye ez is egyfajta összetörés. És akkor még egy pár bibliai példát hadd mondjak nektek az összetöretésről. ott van Ábrahám, akit már említettem, akit 75 éves korában hívott el az Úr. 75 éves korában mondta neki, hogy indulj el, most még ugyan nem tudod, hogy hova mész, de én vezetlek téged. És én majd szólok, hogyha megérkeztél. És ugyanakkor megígérem neked, akinek még mindig nincs gyermeked, és ez az ókorban nagy szégyen volt, és ugye akkor még ő Abrám volt, nem is Ábrahám. Tudjátok, hogy mit jelent az Abrám név? Szintén csokért. Majd a végén gyertek ide. Abrám, magasztos atya. Ez tulajdonképpen egy gúnynévnek is felfogható. Mi az, hogy magasztos atya, amikor nincs gyermekem? Hát milyen atya vagyok, amikor nincs gyermekem? És tudjátok, hogy az Ábrahám mit jelent?
Nagy
nép.
Nagy nép, nem?
Majdnem, minden, tehát sok nép atya. Így van, de csoki az jár. Igen, sok nép atya. És még akkor még mindig nem volt gyereke, amikor Isten ezt a nevet adta neki. De képzeljétek el Ábrahámot és Sárát, 25 év. Ha megszorozzuk, ez 300 hónap. 300 csalódás. Ugye, hogyha a menstruációs ciklus nem 28 napnak veszik, hanem mondjuk 30 nap. Tehát így 300 csalódás. Borzasztó sok. De már nem is 300, nyilván egy kicsit kevesebb, vagy nem tudjuk, hogy pontosan mennyivel kevesebb, mert azt olvassuk az igében, hogy Sárában már elhalt az asszonyi természet. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de megtörtént ez is. Az meg a totál reménytelenség volt. És mégis Isten ebben a totál reménytelenségben adta meg Izsákot. Hitet támasztott Ábrahám szívében, és Ábrahám előre hálát adva ment be Sárához, és úgy nemzette Izsákot. Aztán ott van Jákob, akinek ugye, mivel csalt, menekülnie kellett, 20 évig volt távol a családjától, egy távoli rokonánál, aztán ott egzisztenciát alapított, és vissza kellett jönnie. Isten is azt mondta neki, hogy menj vissza. Viszont jött Ézsau a maga 400 katonájával, Jákob pedig ott van védtelenül. Kitalálta élete legzseniálisabb tervét, hogy ajándékokkal megpuhítja Ézsaunak a szívét, aki elől elvette az áldást, és aki meg akarta ölni őt annak idején. Vajon a 20 évben gyógyította a sebeket? Jákob joggal hihette azt, vagy joggal félhetett attól, hogy Ézsau most is meg akarja ölni. Mit csináljon, mit gondoljon, hogyha valaki, a testvére, akit ellen ilyen nagy gonoszságot követett el, 400 katonával jön. Akkor a 20 év az nem számított semmit. És akkor erre kitalálja, hogy óriási ajándékcsomagot ad neki, de ezt is 5 részre elosztva, hogy fokozatosan puhítsa meg a szívét. És minden ajándéknál el kellett mondani a szolgának, hogy ezt Jákob a te szolgád hozza, az ő alázata jeléül, stb. Stb. És mégis nem volt nyugodt, amikor ezt a tervet kiagyalta és elindította. Hanem éjszaka kiment a jabbók révéhez, és ott jött hozzá valaki, és elkezdett ez a valaki birkózni vele. És egész hajnalig birkóztak, és úgy döntetlenre állt a meccs, és utána ez a valaki kificamodotta Jákobnak a csípőjét. És a Hóseás könyvéből értjük meg ennek a jelenetnek a szépségét, amikor azt olvassuk ott, hogy Jákob sírva könyörgött. Sírva könyörgött ennek a valakinek, hogy áldja meg őt. És akkor Isten, mert Istennel birkózott, megáldotta őt. De úgy, hogy kificamította a csípőcsontját. Magyarul nyomorékká tette őt egész életére. De amikor Ézsauval találkozott másnap reggel, aki 400 katonával jött, Ézsau ezt a nyomorék Jákobot látta. És meggyőződésem, hogy Jákob ennek köszönhette az életét, hogy Isten megnyomorította őt. Ugyanis volt egy profécia, amit még Rebeka kapott, ami úgy szólt, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbnek. Ugye két nemzet válik ki a belsőből, a nagyobbik fog szolgálni a kisebbnek. Ézsau volt a nagyobb, mert 5 perccel előbb jött ki Rebeka méhéből, mint Jákob. Tehát Ézsau volt a nagyobb, és tudta, nyilván tudták a családban ezt a proféciát, de Ézsau ott látta, hogy ez a profécia nem valósulhat meg az ő életében, mert Jákob nyomorék. És akkor enyhült meg az ő szíve Jákob iránt. És Jákobot élete végig minden lépése emlékeztette arra, hogy mennyire szüksége van Istenre. És Istennel járt, és a végén olyan csodálatos szentség áradt ki belőle, hogy még az egyiptomiak is nagy tisztelettel adóztak iránta, és amikor Jákob meghalt, 70 napos gyászt rendeltek el egész Egyiptomban. Azért, mert Jákob meghalt. A fáraóknak járt a 72 napos gyász. Jákobnak 70 napos gyászt rendeltek el, egy idegennek. Aztán ott van József, az összetöretésnek a klasszikus példája. Személyes ígéretet kap, de a földi valóság és a szellemi valóság egyre inkább eltávolodik egymástól. Ugye a testvérei meg akarják ölni, de aztán eladják rabszolgának egy teljesen idegen országba, Egyiptomba. Ott Isten megáldja őt rabszolgaként is, de Potifárné szemet vet rá, és utána beárulja a férjénél, pedig József semmi paráznoságot nem követett el, és pont emiatt meggyűlöli őt Potifárné, beárulja a férjénél, és a férje börtönbe veti Józsefet, egyre mélyebbre. És mégis eljön ez a nap egyszer hirtelen, amikor már semmi esély nem volt arra, hogy a proféciák beteljesüljenek. Eljön ez a nap, amikor a börtönből, amikor egy rabszolga, aki ráadásul börtönben van, a világbirodalom miniszterelnöke lesz. Hirtelen. Elképesztő. Tehát Istennek semmi sem lehetetlen. Vagy ott van Mózes, aki az első 40 évében kiváló képzést kapott, ugye a fáraónál, a fáraó udvarában. Mindenre megtanították, amire meg lehetett. Hadvezetéstől kezdve mindenre. Egy dolog hibázott Mózes jellemében, egy kicsit indulatos volt. Ugye 40 éves korában megölte azt az egyiptomi felügyelőt, aki rabszolgákra felügyelt, ezért menekülnie kellett. Újabb 40 év volt Midian pusztájában, a birkák mellett, ahol türelmet lehetett tanulni. És Mózes türelmet tanult, és már feladott mindent, és 80 éves korában hívta előt Isten arra, hogy vezesse ki ezt az ő népét Egyiptomból. Abban a korban, amikor az emberek már nem akarják kiteljesíteni az életüket, amikor már nem akarnak valami nagy dolgot csinálni. De Isten akkor, amikor már Mózes lemondott minden ilyesmiről, akkor hívta előt. Vagy ott van Péternek az összetöretése, a főpap udvarában, ahol szolgáló lányok előtt letagadta, hogy Jézus Krisztushoz valami köze lenne. És amikor a kakas megszólalt, és egy tekintete találkozott Jézus tekintetével, akkor keservesen sírt. Mert előtte egy olyan képe volt magáról, hogy én, Uram, veled a börtönbe és a halálra is. Hát én annyira szeretlek téged, én annyira ragaszkodom hozzád, hogy mindenhova elmegyek veled. Akármi lesz a sorsod. És nagyon fájt neki, amikor Jézus azt mondta, hogy már holnap reggel meg fogsz tagadni engem 3-szor is, mielőtt a kakas megszólal. Hát Uram, ez nem lehet, én nem ilyen vagyok, te félre ismersz engem. Nem. És aztán, amikor Jézus a feltámadása után beszélget vele, hogy szeretsz engem, háromszor is megkérdezi. Ugye a három tagadásra jött a három kérdés. Akkor már egészen más szívvel mondta Péter, hogy szeretlek. Akkor már tudta, hogy mennyire szüksége van Jézusra. Vagy ott van Pál apostol, aki fiatal korában hihetetlenül rajongott Istenért. Istenért és az ő népéért. És mindenben követte a törvényt, követte a hagyományokat, és nagyon buzgó volt, nagyon szerette Istent. És az ő szeretetében képes volt arra, hogy mindent megtegyen érte. És amikor hallotta, hogy Izrael népében egy szekta, egy nagyon veszélyes szekta felütötte a fejét, ahol egy keresztre feszített bűnözőt imádnak Istenként, a láthatatlan Istent behelyettesítették egy keresztre feszített bűnözővel, akkor nagy felháborodás volt a szívében, és ki akarta írtani ezt a szektát. És képes volt még Damaszkuszba is elmenni, hogy ennek a szektának a tagjait kiírtsa. És Damaszkuszban, illetve Damaszkusz előtti, a damaszkuszi úton egy óriási fényjelenség, egy óriási fénycsóva jött rá, annyira, hogy megvakult, leesett a lóról, és akkor hallott egy hangot, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? A fénycsóvából teljesen nyilvánvaló volt neki, hogy Isten szólította meg, és akkor mondja is, hogy ki vagy te, Uram, hogy én üldözlek téged. Itt valami óriási félreértés lehet, hát most is érted, buzgolkodom, én vagyok a legszenvedélyesebb tanítványod, aki próbál hűséges lenni, és próbálja a népét is hűségre tanítani. Itt valami óriási tévedés lehet. És akkor megkapja a választ, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Hát én azt hiszem, hogy ez volt a világ egyik legnagyobb összetöretése, amit csak ember átélhetett. Hogy érted? Minden hamis, amiért eddig éltem, minden a kárra és szemétre való, ahogy írja is a Filippi 3-ban. Minden hamis, amiért eddig én magamat odaadtam teljesen, szenvedélyesen. És nem véletlen, hogy 3 napig vak volt, és gondolkozott, csak gondolkozott, és gondolkozott, hogy hogyan lehet ez. És aztán utána igazat adott Istennek, és megkeresztelkedett, és kereszténnyé vált. És később maga írja azt, ez szintén az ő sztoria, csak egy másik sztoria, amikor 3-szor kérte az Urat, hogy vegye el a tövist a testéből. És azt mondta neki az Úr, Jézus, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Az én erőm a te gyengeségeden keresztül, a te gyengeségeidet felhasználva ér célhoz. Én a te gyengeségeiden keresztül dicsőítem meg magam. Tehát amikor ezek az emberek feladták a saját erőfeszítéseiket, feladták a saját erőforrásaikra támaszkodó életet, és már nem maradt más, mint az Isten erőforrásaiból való élet, na, ezután Isten nagy és csodálatos dolgokra tudta használni őket. Addig nem. Ezután igen. És a legnagyobb példa Jézus, akinek egyébként a jelleme miatt nem kellett volna részesülnie semmilyen összetöretésben. Mert gyönyörű, tiszta jelleme volt. Istennek a szentsége árad belőle. De mégis azt olvassuk, hogy ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Igen, neki is könyörögnie kellett. Nem voltak előjogai. Mi azt gondoljuk, hogy Jézusnak könnyű volt, mert ő volt a fiú, és szinte imádkoznia sem kellett, mert Isten már tudta előre a gondolatait, és minden úgy volt, ahogy ő akarta, és csak egy csettintés, és már mindennel rendelkezett Jézus. És nem, ez egy téves képben róla. Testi élete idején könyörgött, esedezett, küzdött imádságban, hangos kiáltással és könnyek között. Teljesen kitárva a szívét Isten előtt. Ugyanúgy küzdött, ugyanúgy könyörgött, ugyanúgy ostromolta Istent, mint mi. És ő is szenvedett. És a szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. Ami nem azt jelenti, hogy bármikor is engedetlen lett volna, hanem azt jelenti, hogy egyre nagyobb engedelmességet vállalt fel és tanult. És a csúcs az a Getsemáné kert volt, amikor Isten olyan dolgot kért tőle, amit soha senkitől nem kért, és nem is fog kérni. Olyan nagy dolgot kért tőle, hogy vegye fel a kereszten a mi bűneinket. Ha Jézus példáját megnézzük, ugye ez a Getsemáné kert, Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mert ez egy nagyon keserű pohár, ugye a más fordításban ezt olvassuk, hogy vedd el tőlem ezt a keserű poharat. Mert miről is szól ez a pohár? A 2 Korintus 5.21-ben azt írja Pál apostol, hogy mert őt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten azt kérte Jézustól, hogy azonosuljon a bűnnel azért, hogy mi azonosulhassunk Jézus Krisztus igazságával, szentségével. Hogy vegye magára a világnak a bűnét, azonosuljon vele. Azonosuljon a bűnnel az a személy, aki világ életében engesztelhetetlenül gyűlölte a bűnt, és egy picit bűnt sem tűrt meg magában, hanem végig engesztelhetetlenül gyűlölte a bűnt. És erre szoktam azt a példát mondani, ugye, és már hallottátok is, de azért még egyszer elmondom, hogy általában utáljuk a kígyókat, és képzeld el, hogy ma éjszaka a paplan alatt 36 kígyóval kell együtt lenned. Nem bántanak, nem mérges kígyók. Tehát még ennyi könnyítést adok, nem kell meghalnod. Csak egy éjszakát paplan alatt együtt tölteni 36 kígyóval. Akik úgy tekeregnek rajtad, nem alszanak, hanem úgy aktívak. Az agyunk nem bírja elviselni ezt a gondolatot. Borzalmas lenne. Most Jézus sokkal jobban undorodott a bűntől, mint te a kígyóktól. Ezért volt olyan nagyon-nagyon keserű az a pohár. Nem csak ezért, hanem még a következménye miatt is, de már ez is elég. Mik voltak Jézusnak a szenvedései? Ugye tudjuk a testi szenvedéseit, amikor virrasztania kellett, egész éjszaka nem hagyták pihenni, hanem folyamatosan mentek a tárgyalások, a hamis tanúk, a válaszolni kényszerítették, stb. Verték, nem csak a katonák, hanem a saját bírái is kivetközve magukból verték őt. Bekötötték a szemét, és na profétáld meg, hogy most kiüt meg téged, gúnyolták, ostorozták, ugye brutális volt a római ostorozás, aztán a tövis korona, ami a fején is egy csomó vérző sebet ejtett, és a keresztre feszítés. Amikor folyamatosan küzdenie kellett a levegőért, küzdenie kellett a szomjúsággal, és hogyha pici bepillantást akartok, nyilván elkészítették az orvosok azt a diagnózist, amit Jézus átélt ott a kereszten, hogy milyen problémái lehettek, azt is nagyon-nagyon kemény még elolvasni is, szembesülni ezzel a sok szenvedéssel. De a 22. Zsoltár, meg a 69. Zsoltár, ezek sokkal mélyebb bepillantást engednek Jézusnak a kereszten lévő szenvedéseibe. Amikor azt mondja, hogy megszámlálhatnám minden csontomat. Ugye ez már gáz, hogyha egy csontunkat is érezzük. Mert akkor az fáj. De ő azt mondja, hogy megszámlálhatnám minden csontomat. És a többi. Aztán ott vannak a lelki szenvedései, amik még nagyobbak voltak, mint a testi szenvedései. A hamis vádaknak az elhordozása, úgyhogy ő volt a megváltójuk. Az elhagyatottság, a magány, még a tanítványai, akikbe 3 évet belefektetett, ők is elhagyták őt. A gúnyolódások, verés közben, a palásnak a ráadása, a tövis korona, a kereszt. Ugye, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és akkor majd hiszünk neked. A megalázás, a nemesztelenítés, mert valójában a festményekkel ellentétben Jézust mesztelenül feszítették a keresztre. Még szexuálisan is megalázták. És a szellemi szenvedés, ez volt a legnagyobb, hogy azonosulnia kellett a bűnnel. Ez volt a legrettenetesebb. És ennek volt a következménye az Atyával való kapcsolatnak az elvesztése. Soha se élt még át ilyet, hogy elvesztette az Atyával való kapcsolatát. Én Istenem, miért hagytál el engedet? És a halál. Gondoljunk bele, az Isten fia meghalt, valóságos halála volt. Nem egy ilyen látszat halála. Valóságos halála volt, és valóságosan eltemették, és a feltámadás is valóságos volt. És akkor feltesszük a kérdést általában magunknak, hogy biztos, hogy Isten ezt akarja, hogy én összetöretésen menjek át? Igen. A Róma 8:14-17-ben ezt olvasjuk, ugye a szakasznak az első felét nagyon szeretjük, óriási örömhír. A második felét, vagy az utolsó mondatot, amit kiemeltem, azt szeretjük inkább félretolni magunktól. De én most az egészet felolvasom. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Sőt, még egy igét hadd hozzak, amivel megint nem szeretünk szembesülni. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Pál apostol ezeket a mondatokat egy római börtönből írta, illetve Filippi Cezáriában volt ez a börtön, csak a rómaiak működtették. Ezt a levelet írta ebből a börtönből. Tehát úgy tűnik, mintha Isten szemében a szenvedés is egy kiváltság lenne. Mert Isten értelmet ad a szenvedésnek, és a szenvedés által Krisztusivá formál minket. És ezért írja Pál ezeket a mondatokat, hogy nem csak az adatot meg nektek, hogy higgyetek benne, hanem hogy szenvedjetek is érte. És ezzel nem szeretünk szembesülni, de az új szövetség az valójában a Krisztusért való szenvedést kiváltságnak tekinti. Ugye emlékezünk a 8. boldog mondásra, boldogok vagytok, ha üldöznek titeket, mert ezt tették a prófétákkal is, meg ezek a mondatok, amik itt vannak. Imádkozzunk, és akkor utána megnézzük a kis csoportos kérdéseket.